Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet, így szól Istenetek. Kegyelem, irgalmasság és békesség adassék nékünk bőségesen, Krisztusnak, ami Urunknak megismerésében, övé a dicsőség és a hatalom most, és az örökké valóságban. Amen. Isten hozott-e mai vasárnapon mindannyiunkat? 77. Zsoltár első versét énekeljük fennállva, az Istenhez az én szómat emelém kiáltásomat. És az 545-ös számú dicséretünket énekeljük. Az 545-ös dicséretünk régen a 369-es dicséret volt, és így kezdődik: Jövel Szentlélek, Úristen, lelkünknek vigassága. Első, második és harmadik verseket énekeljük ebből az énekből. Fennállva fohászkodjunk. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön Istentől, a aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Isten igéjét Mózes első könyvéből olvasom a 24. fejezet 61-től 66-ig terjedő verseit, melyek így szólnak. Azután fölkelt Rebeka, és szolgálói felültek a tevékre, és követték azt a férfit. Így vitte el a szolga Rebekát, és elment. Izsák pedig éppen megérkezett a Lahajlói kúttól, amely a délvidék, mert a délvidéken lakott. Este felé kiment Izsák imádkozni a mezőre. Amint föltekintett, látta, hogy tevék közelednek. Rebeka is föltekintett, és meglátta Izsákot. Akkor leszállt a tevéről, és azt kérdezte a szolgától, ki az a férfi, aki szembe jön velünk a mezőn? A szolga így felelt, ő az én uram. Akkor Rebeka fátylat vett elő, és eltakarta magát. A szolga pedig elbeszélte Izsáknak mindazt, amit végzett. Izsák ekkor elvezette Rebekát anyjának, Sálának a sátrába, és feleségül vette Rebekát. Izsák megszerette őt, és megvigasztalódott anyja halála után. Amen. Hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Mennyei édes atyánk, szerető, irgalmas Istenünk! Köszönjük neked az elmúlt hét minden áldását, minden ajándékát, amellyel könyörültél mi rajtunk. Köszönjük mindazt a jó szót, amit kaphattunk, mindazt a jó szót, amit adhattunk. Köszönjük javainkat, életünket, testünket, lelkünket, hitünket és reménységünket. Köszönünk neked mindent. Itt vagyunk most nálad, sokféle gondolattal, érzülettel a szívünkben. Kérünk, szólj hozzánk, ma is a te kegyelmedet áraszt ki reánk. Vigasztaló szent lelked, szereteted, járj át a szívünket. Jöjj, kérünk, Szent Háromság Isten. Amen. Az ige hallgatására készülve a 313-as számú dicséretet fogjuk énekelni. Régen ez 171-es volt, megáll az Istennek igéje, de a gyermekeket hívom most először, akik gyermek Isten tiszteletre indulnak. Most ebben az időszakban nagyjából adventig az úgynevezett őstörténetek lesznek a gyermek Isten tiszteleteknek az anyaga. Az első, mindjárt amivel a Szent Írás kezdődik, a világ teremtése, amiről nyilván ti már nagyon-nagyon sokat tudtok. Hány nap alatt is teremtette Isten a világot?
Hét.
Hat. Na, döntsük el, eldöntitek. Jó, fogtok róla beszélni. Köszönöm. Áldott gyermek Isten tiszteletet kívánok. Indulhattok, mi pedig énekeljük a 313-as dicséretet, megáll az Istennek igéje.
Vigasztalni, mikor is kell?
talán szinte mindig. Volt egy rockzenekar a 70-es, 80-as évek fordulóján, az egyik sora a dalának egy írai annak, ez volt, hogy vigasztalj meg, ha nem is hiszel. Vagyis vigasztalj meg akkor is, ha nem hiszel abban, hogy van értelme, ha nem hiszed, hogy meg tudsz vigasztalni, ha nem hiszed, hogy egyáltalán érdemes megszólalni is, akkor is vigasztalj meg. Ám vajon ennyi lenne csak a vigasztalás, hogy vigasztalj, ha nem is hiszed? Hát ha bejön, hát ha használ, vagy legalább tégy úgy, mintha együtt éreznél velem, és próbálnál vigasztalni. Ennyi lenne a vigasztalás. Pál apostol korintusiakhoz írott második levelét kezdtük ma reggel olvasni, a Biblia olvasó paragraf szerint, és ennek a levélnek az egyik fontos gondolata a vigasztalás. De a vigasztalás elé gondolom, hogy 9-szer szerepel a levélben az a szó, amit vagy nyomorúságnak, vagy valamiféle nehézségnek fordítunk és értelmezünk. És ezzel szemben mindjárt itt az első néhány versben, amely szakaszt a végig olvastuk volna, 10-szer fordul elő a vigasztalás. Mondhatni, hogy győzött a vigasztalás. A nyomorúsággal szemben. Hogy is van ez? Pál apostolnak ismerjük viszonylag jól a korintusok az írott első levelét, ez az előző levél, amit most olvastunk végig, 16 fejezet, és akkor még úgy ismerjük, hogy második levél, ebben ő emleget egy köztes levelet, amire azt mondja, hogy egy könyvhullatással írtam, és tulajdonképpen ezt a levelet, amit itt második levélként ismerjük a Szentírásban, ezt ő úgy írja meg, hogy az előző levél vélhetően nagyon szigorúra sikeredett, talán túl szigorúra is, meg is bántottak, haragudtak némelyek, meg is orroltak talán az apostolra, meg talán gyülekezetben is nagy szigorúságot is hozott, nagyobb rendbetételt a dolgokban, mint amit Pál apostol talán várt vagy gondolt is volna. És most vigasztalja őket, és a köztük talán valamilyen szinten való félreértés miatt úgyhogy kevésbé jó kapcsolatot igyekszik helyreállítani ebben a levélben. És fontos eleme ennek a vigasztalás, hogyha valami bántódásotok volna, ha valamit nem is értettetek volna jól, vagy talán egy kicsikét szigorúbb is voltam, mint amit a lelketek elmélt, elhordozott volna, innen most vigasztalnak benneteket. Nos, így születik ez a levél, és mindjárt az elején a vigasztalás fő gondolat. Ha azt kérdezem, hogy szükségünk van-e nekünk ma vigasztalásra, akkor olyan jó lenne, ha azt mondhatnánk, hogy nem a vigasztalásra van most szükségünk, hanem is mondjuk bármi más, vagy mi mindenre, de ha megállunk Isten színe előtt, és kitárjuk a szívünket, a lelkünket, akkor talán azt mondhatnánk, hogy olyan jó lenne, ha mindenféle gyászunkban, fájdalomban, veszteségünkben, hiányunkban, sérelmünkben, eltévedettségünkben, elveszettségünkben kapnánk olyan vigasztalást, ami valódi gyógyulást hoz a lelkünk. Milyen nagy szükségünk van rá. Ezért ma a vigasztalásról lesz szó, és ma talán ezért a vigasztalásért jöttünk valamennyien, és Isten azért Szent Lelke által, a vigasztaló Szentlélek által ezt a vigasztalást adja ma nekünk. Kezdjük hát azzal, hogy mi ez a vigasztalás, amiről Pál beszél, mert ezt mondja Pál, ugye, hogy áldott az Isten, igen, aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden nyomorúságban, azzal a vigasztalással, amelyen Isten vigasztal minket. Mi az a vigasztalás, amelyen Isten vigasztal minket? Ez nem más, mint Jézus Krisztusnak az értünk elvégzett váltsági műve. A kereszt halála és föltámadása. Ez az Isten vigasztalása számunkra minden nyomorúságunkban. Mert mi a legnagyobb nyomorúságunk? A bűn. Az Istentől való eltévedettség, Isten ellen való lázadás, a bűn a legnagyobb nyomorúságunk. Tudom, hogy akik itt vagyunk minden vasárnap évről évre, és minden vasárnap halljuk, hogy Jézus Krisztus meghalt értünk a kereszten, de Isten őt föltámasztotta a mi javunkra, hogy nekünk szerezzen Isten bűnbocsánatot, megigazulást és örök életet. Tudom, hogy ezt kívülről tudjuk, talán föl tudnánk mondani. Talán számítunk is rá, hogy biztos, hogy minden vasárnap benne van valahol az igehirdetésben elején, végén, közepén valahol, vagy csak egy mondatnyi utalással is. És talán azt is mondjuk már, hogy ezt már kívülről tudom, ez már a könyökömön jön ki, ezt már nem megoldjuk a szóhasználatot, de unásig hallottam. Ám mégis. Gondolj bele ebbe. Isten, aki megkérdőjelezhetetlenül, tökéletes, hibátlan, igaz, azért ugyanilyen tökéletes, egyszülött fiát azért küldte el, hogy a mi összes bűnünket, mocskunkat, vétkünket, Isten ellen való lázadásunkat eltörője úgy, hogy valamennyiünk minden megérdemelt büntetését egyedül magára vette. És mindsége, hanem azzal, hogy Isten őt föltámasztotta a halálból, még azt is elvégezte, hogy nem csak föltámasztotta a Krisztust, hanem a Krisztus föltámadásának a győzelmét, a föltámadást, az örök életet is ajándékba oda adja nekünk. Érdemtelenül. Úgy, hogy mindenre annyira méltatlanok vagyunk, hogy ezt magunktól még kérni sem tudtuk volna. Nem kell nagy dologra gondolni, nem kell most a világ nagy Isten ellen való lázadására gondolni, a világ nagy bűnére, elegendő, ha csak a saját elmúlt hetemet végig gondolom. Mit tettem, mit nem tettem? Hogy szóltam? Vagy mit mulasztottam? Kit bántottam meg? Kiről beszéltem tiszteletlenül? Mikor beszéltem letán otthonban módon? Mit mulasztottam el jót megtenni? Mikor nem volt már erőm igét olvasni, imádkozni? Mi nyomja a lelkemet, amely elmúlt héten rám terhelődött? Aggodalmak, félelmek, megbocsájtani nem tudások. És ha elég, ha csak egyet pipálok magamban ebből, hát ha még többet is. És akkor ott állok, minden nyomorúságomban, elveszettségemben, képtelenségemben, emberi gyöngességemben, mert ezek mind azok voltak, mert nem akartam én így, csak így sikerült. Mindezekben mi az én vigasztalásom mégis? Jézus Krisztus kereszt halála és feltámadása. Hogy ő értem adta magát, hogy én bocsánatot kapjak Istentől. Hogy ő úgy támadt föl a halálban, hogy az nekem is föltámadás és örök élet. Ez az Isten vigasztalása számunkra. Vigasztunk hát a kegyelem, hogy van bocsánat, van föltámadás és örök méghozzá ajándékot, amit csak elfogadnom kell. Elfogadtad? Megvan? A tiéd? Mert az lesz megvigasztalt, egyedül az lehet megvigasztalt, aki elfogadta ezt a kegyelmet. Aki elfogadta, hogy az én bűnömért is meghalt Jézus Krisztus, és engem is kimentett a halálból föltámadása által. Na ezért fontos a megtérés. Ezért a hitben lét kérdés, hogy életemet oda szánom Jézus Krisztus követésére. Akkor lesz vigasztalásod, ha Krisztusi vagy. Bizonyosan ismerünk mindnyájan örök, panaszkodó, keserhő embereket, akik szinte minden második mondatokat, bármi jót mondsz neki, úgy kezdik, hogy igen, de az a baj, hogy? És a harmadik, meg ötödik ilyen mondatnál már azt mondod, hogy de jó lenne másfelé lenni, mint ő, mert nem jó vele beszélgetni. Mert megterhelezed, az a baj, és az nem jó, és az kéne másképpen, és soha semmi örömöt vagy jót nem tud mondani, mert csak panaszkodik, mert csak kesereg, mert ez dől belőle. Az Isten vigasztalása nélkül nagyon könnyen ilyenek vagyunk. Nagyon könnyen ilyenekké leszünk. Még magunkat keresztjének való emberekként is. Mivel van hát tele a szíved? Egyszer azt mondta valaki, és engem nagyon megdöbbentett, és sokszor önfegyelemre is kényszerít, hogy ha a mézes csupornak betöröd az oldalát, abból mi fog folyni? Méz. Ha téged megbökölt belőled, mi folyik? Mivel van tele a szíve? Mert a szív teljességéből szól a száj. Amivel tele van a szíve, az fog belőle áradni. És ez fájdalom, keserűség és panasz, aminek van helye, akkor az. De ha csak ez maradt bennem, akkor vigasztalás nélkül maradtam. Jézus Krisztus válságműve, amivel Isten bennünket vigasztal. Ott van-e a szívedben, mert eldöntötted, mert befogadtad. Bizony. És így leszel vigasztalóvá, mert nem csak öncélre kaptuk a vigasztalást, hogy Isten megvigasztal minket, és jaj, de jó nekem, hanem ezzel a vigasztalással vigasztalhatom a másik ugyanilyen nyomorúságban élő embert. Így nyer a másik ember vigasztalást. Hogy én vigasztalást nyertem, és ezt a vigasztalást adom tovább. Ezzel a vigasztal vigasztalom őt. Egyszer úgy jártam, elpanaszkodtam magam, kiöntöttem a szívem, szinte minden keserűségét, bánatát, panaszát. Beszélgető partnerem szó nélkül türelmesen végighallgatott, és azt mondta, ne törődj meg, Antikám, én sem törődök. Hú, mondtam, hát talán most nem erre számítottam. Talán most nem erre lett volna szükségem, még ha akár poénosnak is tűnt, hanem vigasztalásra. Igazi vigasztalásra. De csak azt, hogy vigasztal, mert mi maga is megvigasztal. Viszonylag az első igék között volt életemben, amit megjegyeztem, nem is azért, mert meg akartam tanulni, hanem mert szívem ütött. A példabeszédek könyvében olvasható így szól, hogy aki más felüdít, maga is felüdül. Az már csak külön extra, hogy maga az egész igéves így hangzik, hogy az ajándékozó bővelkedik, és aki más felüdít, maga is felüdül. A magam felüdülésének a titka a másik ember felüdítése. A magam vigasztalódásának az egyik titka, a oszlopa, hogy ezt a vigasztalást megosztom másokkal, hogy más is vigasztalódjék. Na de egy kicsit hadd soroljam az élet néhány területét, ahol bizonyos vagyok abban, hogy vigasztra van szükségünk. A legelső a gyász. Ugyan kinek ne lett volna már gyász az életében, akár több is, nekem is. Az izgalmas kérdés azonban, amikor a gyászainkról beszélgetünk, hogy kit, hogy engedtünk el. És nekem van olyan, akit úgy kellett elengedjek, hogy egy Isten ellen forduló lázadó életet élt, és van olyan, akit úgy engedhettem el, hogy hitben bizonyossággal hazatér. És ilyenkor jön a kérdés, hogy de hogy tudsz róla gondolkodni? Hogy tudsz a másik felől, amelyik lázadásba ment el, békességgel lenni? Hol a vigaszom? Amikor azt mondanád, hogy hát ha az igét olvasod feketén-fehéren, elveszett. Akkor mit tudsz mondani? Ugyanaz, mint a két esetben. Az egyik, hogy nem én döntök. Akármennyire jól ismerem az igét, nem én döntök, hogy ki hova ment. Ez nincs rám bízva. Ehhez nincs. És azt sem, hogy most utólag a halál után gyorsan megpróbáljam majd beimádkozni a mennybe. Nem tudom. Addig kell érte imádkozzak. Addig kell, hogy itt szeressen, még itt van. Addig van rá idő. De azt is tudom, és ez a másik oldala. Hogy Isten kegyelmes és irgalmas. És ő bölcs és jó döntést hoz mind annyiunkra. Mert akár hova tenném magamat is, a hídben én is méltó vagyok a kárhozatra. Az egyetlen esélyem, ez a kegyelem, amiről beszélünk. Nekem, magamnak is. Ha valaki azt kérdezni, hogy miért engedjen be engem Isten a mennyek országába, egyetlen egy dolgot mondhatok. Az ő védelméért. Semmi másra nincsen. Semmi. Egyedül azért, mert ő kegyelmes. Mert ő olyan, hogy megteheti, hogy eltörli mindazt, ami mögöttem van. És az ő kegyelméből, jóságából, szeretetéből, irgalmából bevesz engem az ő országába. Mindannyiunknak vannak gyászaink, és ha Isten tovább engedi az élet utunkat, még lehetnek is, és lesznek is. Mit tehetek? A múlt héten olvassuk Mózes első könyvéből ezt a szakaszt, amit az előbb felolvastam, amikor Ábrám elküldi a szolgáját, hogy hozzon feleséget Izsáknak. Sára már meghalt, Izsák Sárának és Ábrahámnak késő vénségében született gyermeke volt, bizonyosan erős kötődés volt anya és fia között. És amikor Betuél el, vagy mikor a szolga meghozza Rebekát, és Izsák feleségül veszi azt a nőt, aki Isten ajándékoz neki, megszereti őt, és ezt írja az ige, megvigasztalódik, megvigasztalódott anyja halála után. Olyan jó ezt látni. Még végtelen messze vagyunk a Krisztus váltságunktól, a kegyelemtől, az üdvösségtől. Még nem is beszélünk ilyenekről, vagy alig egy-két szóval az ige, csak utal. És Isten tudja, hogy az embernek vigasztalásra van szüksége a gyászban. És nem csak elvesz, felvesz valakit mellőlünk, hanem ajándékoz is. Így örüljünk a társnak, vőnek, mennek, unokának, mindannak, akit Isten mellé rendel a mi utunkon. A másik terület a sokféle veszteségünk, és itt sorolhatom a fogainkat, az egészségünket, az épségünket, a tárgyainkat, vagy a feledés okán az emlékeinket, hogy is volt. És folyamatosan nő a veszteséglistánk. Már nem bírok annyit, mint 10 vagy 20 évvel ezelőtt. Már nem tudok akkorát emelni, már nem tudok annyi órát dolgozni, már nem megy úgy, akárhogy akarom, vagy érzem a szükségét. Vagy a testem itt is, ott is, ahhoz is megkapott, és erre gyógyszert szedek, arra kezelés, amarra meg gyógytornak el, mert különben. És vannak veszteségeink, tárgyak, amiről gondolkodok, hogy elvesztettem. Hogy véletlen kinek dobva? Ellopták. Hova lett? Vagy hogy én szoktam járni, szoktam mondani viccesen, hogy mivel kölcsön adtam, kell egy gyógyot vegyek. A héten a szorostokon. Egy hónapja kölcsön adtam, kellett volna. Nyúlok a polcra, a helyére nincs. Ja, persze kölcsön adtam, mert fogom volna veszek egy másikat. Ki tudja már, hol van. De van meg drága tárgyak, amikhez kötöttünk. Nagyapámnak volt egy alföldi arató csörgőkorsója. Nagyanyámnak egy száz éves korondi kiskorsúly, a vizes korsúly a szintén. Mind elvesztek valahol az úton. Pedig milyen jól mutatnának, ha meg lennének. Miért nehéz? Mert kötődünk. Mert ezekhez a tárgyakhoz is kötődünk, mert érzelmi szálak kötnek ahhoz, akié volt, vagy akitől kaptam, vagy ahova tartozom velünk együtt. És melyik önnek ne lenne a veszteség listáján egy sor tárgy is, amit nem talál. De ugyanígy emlékek, amikor nem emlékszünk, hogy hogy is volt, pedig azt hittük, hogy azt soha nem felejtjük el, de annyi minden történt azóta. És a feledés homályában néznek történések, helyszínek, emlékek, élmények, amikre néha nagyon jól lehet volna emlékezni. Hogyan van ez? Gondoljunk Jób történetére. A feleségén kívül mindent elveszít, a feleségét is, csak ő testben nem, de lélekben igen. De minden, a javait, a vagyonát, a gazdagságát, a fiait, a menyeit, mindent. És aztán mégis azzal néződik Jobb könyve, hogy Isten visszaad neki mindent, kárgyalkoljon mindenért, és majd megmékélve, mélységben, egy megnyugodott élettel, egy megelégedett élettel megy el a világból. Mert minden ilyenfajta veszteségünkben is tud bennünket Isten kárgyalkolni. És a harmadik, amire szeretnék utalni, a nemzetünk sorsa, a magyarságunk sorsa. Ez az a kert, ahol minket Isten ültetett, Kárpát-medence. Az alig harmada maradt meg. És itt is milyen szanaszétségben élünk. Milyen elképesztő rossz lelki állapot van. És hát ezért gondolkoztam, hogy én igazából migráns vagyok. A mai határokat véve, a nagyapám Szlovákiában született, az apám Romániában. Pedig mind a kettő csak magyarul beszélt, és akkor még Magyarország volt. Akkor most? Hogy van ez? Amikor Ézsaiás proféta meghirdeti azt, hogy a zsidó nép a 70 esztendős fogságból hazaindulhat, az első mondata, amit az Úr azt talán nem mondta, vigasztaljátok! Vigasztaljátok népemet, így szól Istenetek. Az örömhírt, a hazamenetel jó hírét Isten nem mással kezdi, mint hogy vigasztalni kell az ő népét. Nem azt mondja, na emberek, lóra indulás, pakolunk és megyünk, hanem elsőképpen elkezdi vigasztalni Isten az ő népét. És olvasd el Ézsaiás könyve 40, 41, 42. fejezetét. Tele van ezzel, hogy Isten meg akarja vigasztalni az ő megkeseredett, oly sok mindent elvesztett, megfáradt népét, hogy ezzel a vigasztalással töltse föl az ő lelki tankját, hogy a megvigasztaltak elindulhassanak haza újjáépíteni az elveszett országok. Hogyan van ez? A nemzetnek is szüksége van vigasztalása. Főleg egy ilyen korban, amikor mindenféle álságos ideológiával el akarják venni minden öntudatunkat, minden valahol való tartozásunkat, még azt is, hogy férfiak vagy nők vagyunk-e, de egyébként mindent, mindenféle kötődésünket, hogy hova tartozunk, miért vagyunk. Isten meg akar vigasztalni bennünket mindezek között. Hogy mi ne valamifajta keserűségbe fulladva bánkódjunk és buslakodjunk, hanem az ő vigasztalása felvéve, reménységgel előre menjünk, építsünk, jövendőt teremtsünk. Ne lógó orral poroszkáljunk valamerre, hogy majd csak véget ér, hanem tegyük azt, amit tehetünk. Magunkért, a gyermekeinkért, az unokáinkért, a világért, és mindezt Isten dicsőségére, hogy róla szóljon minden, Őról, aki olyan áldott, olyan hatalmas, különleges és csodálatos, hogy mindent elvégzett azért, hogy bennünket megvigasztaljon, hogy mi ezt a vigasztalást tovább adhassuk. Nincs csodálatos. Áldott az Isten. Áldott az Isten, aki megvigasztal minket, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat. Azzal a vigasztalással, ahogy ő vigasztal. Ma ezt a vigaszt tudjuk magunkkal, ez a vigaszt legyen bennünk motor, éltető erő. Mint egy szív, amely víz hajt, mert érezzem benne, hogy Isten mindezt irántunk való végtelen szeretetéből teszi. Az ő vigasztalására, ez az ő végtelen szeretete a forrása. Mert úgy szeretett minket, pontosan úgy, ahogy el sem tudjuk. Mindennek ellenére, amilyenek vagyunk, hogy tudunk lenni. Legyünk hát ma így szívünkbe az ő vigasztalását, védjük magunkkal, és vigasztaljunk másokat is. És ebben a vigasztalásban éljünk, épüljünk, építsünk, és legyünk hálásak mindenkor. Amen. 758-as dicséretnek az első versét énekeljük fel, kértem, az Isten bárányára ledészem minden bűnök én. 758-as szám dicséret első verse. Régen ez volt a 4-5. Amen. Az Úrtól tanult imát mondjuk együtt. Mi Atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőnek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.
A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. Amen. Foglaljuk helyet és a hirdetéseket hallgassuk. Hirdetem elsőképpen az adakozást. Isten igéje 4. Zsoltárban így szól: igaz áldozattal áldozatok és bíztatok az Úrban. Tegnap az egyházmegyei családi nap volt, Veresegyházon heten voltunk ott gyülekezetünkből, nagyjából egy 300 főnyi gyülekezet volt együtt, teljesen vegyes korosztályt az óvodásoktól idősekig. Isten azt is megadta, hogy viszonylag szép időben, jó időben lehettünk, ugye mondtak 80% esőt, de az pont elkerült bennünket, azzal együtt az esőt várjuk természetesen bármikor, jóján örülünk neki. De egy nagyon gazdag nap volt, és a Veresegyházi gyülekezet, a Veresegyházi Református Általános Iskola és az Egyházmegye nagyon bőséges programmal és gondviseléssel látott bennünket. Alkalmainkat hirdetem. Isten tiszteletünk vasárnap 10 órakor lesz. Vasárnap 10 órakor bemutatkozik közöttünk Hábel Márton lelkipásztor úr, aki a Károly Gáspár Református Egyetemen a hittudományi karon református lelkészként végzett, illetőleg végez, folyamatban van még az utolsó szemesztere, de már most szeptembertől, múlt hét 2-től kezdődően az iskolában 4 hittancsoportban hittant tanít, és ő fog vasárnap köztünk igét hirdetni, fogadjuk majd szeretettel az ő jelenlétét és szolgálatát. Aztán hirdetem szeretettel, hogy sokan rá csodálkoznak udvarunkban, meddig értünk, hol tartunk. Igen, mi is nagyon örülünk, hogy már itt tartunk, de azt is érezzük, hogy bár még néhány utolsó simítást az idén el tudunk végezni, de hát az, hogy teljesen be legyen fejező, és minden tökéletes, és már tényleg csak azt kell megnézni, hogy minden fűszer egyforma magasan áll-e, vagy van, ez még odább van. De azt mondtuk, hogy nem mindig csak úgy legyen, mindig csak jönni kell, csak csinálni kell, csak adni kell, csak szánni kell, hanem egy kicsit örvendezzünk és ünnepeljünk is, hogy tartunk, ahol tartunk. Szeptember 24-én, tehát 2 hét múlva szombaton délután szeretnénk egy templom udvari hálaadó délutánt tartani, amelyben összejövünk itt az udvarban délután, lesz a színpadon egy kicsi áhítat, egy kicsi műsor, előadás, valamicske, majd a gyerekekkel valamit kitalálunk, egy jó kedvű közös éneklés és egy közös falatozás, részben itt is valamit főzünk, sütünk, talán a kemence is addigra megszárad, reménységünk benne van, de hozhatunk is, hogy kínáljunk, és egy kicsit érezzük jól magunkat, és örüljünk, hogy kapunk van, járdánk van, színpadunk van, tehát, hogy valahol tartunk, addigra világos kártat, és reméljük, hogy picikét tudjuk még igazítani, rendezni, ünnepeljünk egy kicsit, adjunk hálát Istennek, hogy eddig elértünk. Ez szeptember 24, tehát ránk következő szombathoz egy hétre, így 2 hét múlva szombaton, délutánra tervezünk. Szeretettel várunk mindenkit, és azt is jó szívvel mondom, hogy nyugodtan hívogassunk családot, rokonságot, barátot, ünnepeljünk együtt minél többen. Szóval még 2 dolgot szeretnék hirdetni. Szerdán indul útra Kárpát aljára egy ruha segély szállítmány. Azt kérték, hogyha valakinek van olyan ruhája, ami jó állapotú, használható, tiszta, hogy valóban ajándékozható, az hétfőn és kedden, ha ide hozza a gyülekezeti terembe, vagy akár ha úgy került a folyosón leteszi, ha nem volnánk is itthon, akkor az hétfőn kedden elhozhatja, és akkor a szerdán teherautóra teszik, és elviszik Kárpát aljára. Most, bocsánat, tényleg azt mondom, tényleg olyan ajándékozó és szép ruha, talán nem kéne ezt így kihangsúlyozni, de tudom, hogy néha az ember könnyebben válik meg attól, amit már nem tud hordani, és nem is akar, mert előregedett. Tehát tényleg olyat, amit tényleg jó szívvel tudunk adni, és vihetnek, ha van ilyenünk. A másik pedig, amit szeretnék hirdetni, van a körtefánk a parkoló mellett a kapunál. Az idén, hál' Istennek, nem göcsörtös, és kukacosnak sem nagyon kukacos, egy-kettő, ha kukacos benne, tehát az idén eléggé jól sikerült, ez egy téli körte, mi már szedtünk belőle eleget, tettünk el belőle eleget. Ha valaki szeretne vinni akár egy szemet, akár egy vödörnyit, szeretne eltenni belőle, akkor amíg le nem hullik és össze nem törik, meg össze nem rohad a falat, jó szívvel biztatok mindenkit, hogy vigyük el, ne vesszen kárba, ki tudja milyen jó jön az télen, akár befőtnek, akár ha majd pincébe eltesszük, azért meg fog búlni egy hónap múlva, és akkor eszik úgy. Tehát jó szívvel mondom, hogy ne menjen kárba, mi már többet nem szedünk belőle, lehet vinni nyugodtan, jó? Tehát ott van hozzá egy szedőeszköz is, hogy ne törjön össze, meg ott a létra is, nyugodtan vigyük és szedjük. Köszönöm szépen! Isten tiszteltünk záró éneken. A 774-es számú ének lesz. Ez a 462-es dicséret volt régen, 774-es dicséret, aminek mind a három versét énekeljük el. Az első verse így kezdődik, csak vezess, Uram, végig.
Isten velünk, viszontlátásra.